Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A vírusok nem feltétlenül rosszak és nagyon hasznosak is lehetnek az emberek számára. A víruskutatónak az a célja, hogy ne elszenvedjük a koronavírus járványhoz hasonló járványokat, hanem minél korábban megelőzzük őket. Erről beszélt a Magyar Tudomány Ünnepének pécsi nyitó ünnepségén tartott előadásában Kemenesi Gábor víruskutató. A riporter Kalapos Mihály.
A vírusok csak rosszak lehetnek? Csak betegséget okozhatnak? Vagy betegségeket?
Ez egy nagyon jó kérdés, és nem véletlenül léptettem be az előadásba, mert nagyon sokszor, és mindig megdicsértem azt, aki kérdezte, megkaptuk ezt kérdésként, hogy hát most akkor a vírusok mire jók? És nyilván én be vagyok szorulva a saját szakmámba, a járványkutatásba, és a rossz vírusokkal foglalkozom, de alapvetően ott az előadásban is kitértem rá, hogy nagyon sok mindent köszönhetünk nekik, amellett, hogy ilyenné váltunk, mint amilyenek most vagyunk, és itt most evolúciósan beszélek arról, hogy emberré váltunk. Nagyon furcsa lesz, amit mondok, de nem tojást rakunk, hanem eleven szülünk. Nagyon fejlett az idegrendszerünk. Olyan az immunrendszerünk, amilyen. Ez mind vírusokkal való találkozások eredménye az elmúlt sok százmillió évben. És akkor, ha még gyakorlatiasabb és még jelenkorunkra vonatkozó példát említhetnék, akkor azt mondanám, hogy úgy tűnik, hogy a kórházi fertőzések jelentős részért felelős antibiotikumrezisztens baktériumok legyőzésében is a vírusok lehetnek partnereink, hiszen a baktériumoknak is vannak saját vírusaik, a bakteriofágok, és ezek felhasználhatóak ezek ellen a mondjuk úgy, hogy szuperbaktériumok elleni küzdelemben. És egyébként ez a kezelés egyidős az antibiotikumok felfedezésével. Úgyhogy, ha egyszerűen válaszolok a kérdésre, akkor a vírusok nem feltétlenül rosszak, és nagyon hasznosak is lehetnek az emberek számára. Nyilvánvalóan a gazdaszervezetnek, akit megfertőznek, ez lehet egy baktérium, rossz, hiszen elpusztítja, de mi, ha ezt fel tudjuk használni saját célunkra, akkor már is jóvá válnak, és már is egy gyógymód lehet belőlük.
Azért van, amikor rossz a vírus, ugye láttuk a koronavírus járvány idején, de mi lehet a célja a víruskutatónak a járványok kezelésében, hogyha a jövőre tekintünk?
Nem véletlenül, hogy tértem ki az előadásban a múltra is, és nem mentem messzire, 100 évre mentem. 100 év nagyon rövid idő egyébként, hogy emberi történelmi léptékben nézzük. Az elmúlt 100 évben képessé váltunk arra, hogy számunkra a legsúlyosabb fertőző betegségeket legyőzzük, a vakcinákkal, a különféle orvoslásbeli fejlesztésekkel, gyógyszerekkel, egyebekkel. Tulajdonképpen megszabadultunk a fekete himlőtől, a járványos gyermek bénulásért felelős poliovírustól, a kanyarótól, és elértük azt, hogy a modern világunkban ezek már nem kell, hogy problémát okozzanak. De hát miről beszéltem, néhány ágensről, ami komolyabb fejtörést okoz. Azonban a COVID-19-nél láttuk, hogy azért tudnak jönni pofonok a semmiből. Na most mi ez a semmi? Ez a még nem ismert vírusoknak a halmaza, és itt már végre saját szakmámról beszélek, amit most el kellene érni, a most az a jelenünk és a közeljövőnket egyaránt akarja, az az, hogy ne elszenvedni kelljen ezeket a járványokat. És mint az elmúlt 100 évben ellenszert fejleszteni rá már, amikor itt terjed, hanem minél korábban megelőzni ezeket a járványokat, minél jobban csírájában elfojtani, és hát nagyon sokat beszéltem az előadásban arról, hogy micsoda új felfedezések és milyen új tudományos eredmények azok, amik hasznosíthatók ebbe, kezdve az AI-nak a segítségével, folytatva különféle új molekuláris biológiai eljárásokkal. Azt gondolom, hogy ez egy cél, és egyre inkább elérhetővé is válik, hogy nem is túlzok, hogyha azt mondom, hogy a legelső átugrási eseménynél, a legelső fertőzött embernél már el tudjunk vágni egy járványt, ez az abszolút cél most.
Ide pedig kapcsolódnak kommunikációs kihívások is, ugye?
Abszolút, és nagyon érdekes visszatekinteni, nagyon szeretem egyébként, hogyha az ember visszanéz a múltjába, és most a történelmünkről beszélünk, és megpróbálja levonni a tanulságokat, nagyon könnyen rátalál az ember, hogyha a járványok kapcsán kutakodik, ugyanazokra a mintázatokra, amiket most élünk. Hát Edward Jenner, amikor az első vakcinát, a világ első vakcináját kifejlesztette, akkor pontosan ugyanolyan tévhitek és félelmek terjedtek, mint amik most napjainkban. Ez nagyon érdekes, ez azt mutatja, hogy az emberi természet nem változik, és ahogy a COVID-19 járvány alatt is sokszor hallhatták tőlem, nem szabad a félelmek felé fordulni. A kétkedés nagyon fontos. Ez nagyon sokat adott az emberi történelem során, de nem szabad, hogy a félelem felé tereljen. Mi a legjobb gyógyír a félelemre? A tudás. A tudás pedig a tudomány hozza el, a felfedezései, találmányai révén érdemes a tudósokra hallgatni és a tudomány szavát követni, és akkor teljesen mindegy, hogy 100 évvel ezelőtt vagyunk-e, vagy most a modern világunkban lesz megoldás arra, hogy ne kelljen félnünk, hanem meg tudjuk érteni, hogy mi történik a világunkban körülöttünk.
A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományünnep program sorozata november végéig tart. Az előadások részletes programja megtalálható a tudományünnep.hu oldalon.
Szigma, a holnap világa.
A vulkánok felszíne alatti magma mozgásokat teszi láthatóvá egy új technika segítségével a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Wigner Fizikai Kutatóközpont és a Tokiói Egyetem közös projektje. A miográfiai eljárásról Olá Lászlóval, a kutatócsoport tudományos munkatársával beszélgettem.
Mi az úgynevezett miográfia módszerét használjuk. Ez egy képalkotási eljárás, amely a légkörben keletkező kozmikus eredetű miórészecskéket méri. Ezek természetileg hasonlóak az elektronhoz, azon, amit jól ismerünk ugye az iskolai tanulmányainkból is, azonban ezek 200-szor nagyobb tömegűek, tehát az anyaggal másként hatnak kölcsön, ezek lejutnak a Földünk felszínére is, és nagy szerkezeteken, objektumon is képesek keresztül hatolni, például hegyeken, vulkánokon, és ezeknek a részecskéknek a hozamát mérjük, és a mért hozamból próbáljuk előállítani az objektum miografikus képét, hasonlóan, ahogy például az eltört kezünkről röntgen képet alkotnak a kórházban. Tehát, hogyha valahol kevesebb anyag van, akkor több műanyag érkezik, hogyha valahol több anyag van, akkor kevesebb műanyag érkezik. És egy ilyen eljárással rekonstruálni tudjuk az anyag mennyiségét a vizsgált objektumon keresztül. Ezt az eljárást nevezzük miográfiának. Tehát ez egy távolról elvégezhető passzív eljárás, amely roncsolásmentes is egyben.
Ez a távolról elvégezhetőség mit jelent a gyakorlatban? Hogyan kell ezt elképzelnünk mondjuk egy vulkán esetében?
A vulkánok ugye veszélyes objektumok, tehát ez kitörhet, ezek tipikusan néhány kilométeres körzetben le vannak zárva, és egy ilyen alkalmas megfigyelő rendszerrel, akár biztonságos távolról is vizsgálhatjuk a vulkánokat, mérhetjük a rajtuk keresztül érkező műanyagokat, és képet alkothatunk a vulkán felső részéről, tehát a kráter alatti részről, és ezáltal megtekinthetjük, hogy ott például a magma mennyisége növekszik, amely ugye a következő kitörésekre utalhat. Tehát lényegében ezt a mérést végezzük jelenleg a Sakurijima vulkánnál Kyushu szigetén Japánban.
Ez a gyakorlatban mondjuk drónokat jelent, vagy valamit, ami a terület fölé tud repülni?
Nem, ez egy ilyen, nevezzük nyomkövető detektor rendszernek. Mi töltött részecskéket mérünk, a műanyagok is töltött részecskék hasonlóan a jól ismert elektronhoz. Mi gáztöltésű detektorokat használunk, képzeljünk el egy dobozt, amelyen argon és széndioxid gázkeverékkel töltünk meg, a rajta keresztül adó részecske ezt a gázt ionizálja, itt benne elektronokat kelt, és egy alkalmas struktúrával, például szálakkal meg tudjuk mérni a detektoron keresztül adó részecskéknek a helyét. Ha több ilyen dobozt egymás után helyezünk, akkor meg tudjuk mérni a részecskének a pályáját, tehát gyakorlatilag egy ilyen detektorral azt tudjuk számolni, hogy melyik irányból hány darab részecske érkezett. És egy ilyen detektort biztonságos távolságban, például a Sakurijima vulkán esetén 3 kilométerre elhelyezünk a vulkánról, és a vulkánon keresztül érkező műanyagokat mérjük, hogy melyik irányból hány darab érkezett, és a mért műanyaghozamból tudjuk rekonstruálni az a vulkánonban lévő anyagmennyiségét. Tehát, hogyha a magma felfelé áramlik, akkor a hozam, ugye, akkor nő az anyagmennyiség és a hozam csökken. Hogyha a magma lentebb ereszkedik, tehát az aktivitás csökken, akkor csökken az anyagmennyiség és nő a műanyaghozam. Tehát a műanyag hozamának a mérésével tudjuk rekonstruálni azt, hogy mennyi magma lehet a kráter alatt, és éppen a vulkán mennyire aktív.
Ez adott esetben az előrejelzésben is segítséget nyújthat?
Így van. Napjainkban a vulkánokat különböző eljárásokkal monitorozzák, például videókamerákkal figyelik a kilövellő vulkánanyagoknak az irányát, sebességét, radarokkal mérhetik a kráteren a talaj szintjének emelkedését vagy süllyedését, szeizmográfok mérhetik a rezgést vagy gázkibocsátás is mérhető. A miográfia egy olyan technika, amely ugye távolról is elvégezhető és belát a kráter alá is. Tehát ezt az eljárást kombinálva a már meglévő egyéb módszerekkel javítható lehet az előrejelzés a következő időkben. Tehát ez nem egy önmagában lévő technika, ami forradalmasítja az egészet, hanem nevezzük egy kiegészítő technikának, ami javíthatja a már meglévő monitorozó rendszereket. Tehát a nagy előnye a miográfiának, hogy távolról is alálát a kráternek, és például a szeizmikus módszerekhez képest sokkal jobb felbontást tud elérni, tehát sokkal több pixel van a képen, és sokkal pontosabban rekonstruálhatjuk azt, hogy merre halad a magma, mint a hagyományos módszerekkel, például a gravimetriával, vagy a szeizmikus módszerekkel. Tehát biztonságos távolságról nagyon jó felbontású képet kaphatunk a vulkánkráter alatti részéről ezzel a kozmikus műanyagoknak a mérésével.
Azt, hogy a Tokiói Egyetem miért foglalkozik ezzel, értjük, ugye Japánban a vulkán tevékenység azért meglehetősen gyakori. Hogyan került a képbe a Hundred-Wigner Fizikai Kutatóközpont?
A 2009-es évben kezdtünk el detektor, részecske fizikai detektorok kutatás fejlesztésével foglalkozni. Varga Dezső koordinálásával alakult meg 2013-ban az innovatív detektorfejlesztő lendület kutatócsoport, és az egyik projektünk volt a kozmikus műanyag detektálására alkalmazható detektorok fejlesztése. Az első körben hazai barlangrendszerekben teszteltük Surányi Gergely geofizikus vezetésével, majd a japán partnerek figyeltek fel erre a technológiára, amely olcsó és viszonylag nagy méretű berendezések fejleszthetők, tehát a vulkánok nagy objektumok, ebből kifolyólag nagyon kevés műanyag jut át rajtuk, ezért a kisebb hozam miatt nagyobb berendezésekre van szükség. Eznek a technikával a felhasználása az eddigeknél nagyobb berendezés fejleszthető, tehát nem csak egy ilyen dobozméretű detektor, hanem egy épület, tehát infrastruktúra hozható létre ennek a technológiának a felhasználásával. És a 2010-es évek közepén kezdtünk el együttműködést a Japán Tokio Egyetemmel, ugye ők biztosították a korábbi tapasztalatokat, tudást, mi pedig a technológiát, és közösen hoztuk létre 2017 elején a Sakurajima Miográfiai Obszervatóriumot, amelyet azóta együttműködésben üzemeltetünk velük.
Hová fejlődik, hová fejlődhet a miográfia?
Különböző objektumok vizsgálhatók, amire mi használjuk a következő időkben, tehát egyrészt geológiai vizsgálatokra, a vulkanológia, illetve nem csak a szilárd halmazállapotú objektumok, hanem például a légnemű struktúrák is megfigyelhetők lesznek. Egy ilyen alkalmazás lehet például a trópusi ciklonoknak a mérése, ezeknek a struktúrájának a vizsgálata és esetleges előrejelzése is. Tehát ez egy ilyen lehetséges irány. A másik az ugye az ilyen ipari alkalmazások lehetnének, ahol különböző építményeket, struktúrákat, például hidakat, épületszerkezeteket, gátakat lehetne átvilágítani ezzel a módszerrel. Itt is együttműködünk Japánból a Sabo Frontiers Foundation céggel, illetve bízunk benne, hogy a jövőben Magyarországon is tudunk partnereket találni az ilyen jellegű alkalmazások fejlesztésére.
Sigma, a holnap világa.
A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen egyedülálló módon sikerült hold talajban életképes mustárpalántákat nevelni. A növények ráadásul annyira jól érezték magukat a szokatlan körülmények között, hogy 3 életképes magot is hoztak, amire eddig világszinten még nem volt példa, mondta Barkó György címzetes egyetemi tanár, akadémikus, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem műszaki intézetének szakértője. Szabó Gergő interjúja.
Több oldalról is elindult ez a kutatás. Egyrészt múlt évben zárult az Európai Űrügynökség támogatásával egy teljesen más témában zajló kutatásunk, ahol mesterséges mars és holdtalajokban vizsgáltuk különböző mozgó berendezéseknek a kopását. Ez a mars és holdjárók teszteléséhez kapcsolódó kutatás volt. Ebből a kutatásból, amely lezárult, maradt egy csomó talajmintánk. Úgy gondoltuk, hogy ezt mégiscsak fel kellene használni valamire. Ez volt az egyik dolog, ami elindította, a másik pedig az, hogy foglalkozunk rossz minőségű talajokon, szennyezett talajokon, szélsőséges körülmények között való növénytermesztéssel. Ezt a kettőt kombináltuk, mert nyilvánvalóan érdekes lehet az, hogy egy olyan szélsőséges körülmény, mint ami mondjuk a Marson vagy a Holdon uralkodik, és ezek a talajok, amelyek ott vannak, lehetővé teszik-e azt, hogy ebben növényt lehessen termeszteni. Korábban már próbálkoztak ezzel emberek, és valamilyen eredményt el is értek. Valójában itt az igazán érdekes az, ami nekünk mint egy újdonság, hogy reprodukálhatóan működik a dolog. Tehát egy növényike terem 3 magot, később a 3 magból lehet 9-et termeszteni. Tehát, hogy ez egy ilyen fenntartható dolognak tűnik.
Miért pont a mustármaggal kísérleteznek?
valójában több növénnyel is kísérleteztünk nemzetközi ajánlások, NASA és ez a ajánlások alapján van egy listánk, milyen növényekkel érdemes próbálkozni. Többfajta szempont van, a növény legyen képes arra egyáltalán, hogy megteremjen, bírja a szélsőséges körülményeket, legyen esetleg ehető, ugye ez sem hátrány, termeljen jó sok oxigént, és kösse meg a szerves vegyületeket a levegőből, ugye zárt rendszerről lévén szó, ezek feldúsulhatnak. Akkor mégis azt találtuk, hogy a mustár képes minden feltételnek megfelelni.
Hogy látják, ez a folyamat fenntartható? Ez?
Igen, tehát ez a nagy előrelépés, hogy ez egy fenntartható folyamatnak tűnik. Mindazonáltal még a kutatásainknak része az, hogy meg kell vizsgálnunk pontosan a magok és a növények mit tartalmaznak. Tehát ugye, mivel ez egy olyan talaj, amely nem teljesen, hogy is mondjam, csak barátságos a növények számára, elmeznünk kell azt, hogy mit vesz fel a növény a talajból. Ezt az ELTE Hunrál laboratóriumában Budapesten elemezzük, tehát milyen nehéz fémeket vesz fel például a növény a magban, mi található meg. Tehát ugye az sovány eredmény lenne, hogyha ugyan terem a növény, de egyébként használhatatlan bármilyen más célra, nem lehet semmit megenni például. Tehát biztosnak kell abban lennünk, hogy adott esetben nem mérgező a növény, amit termett.
Mekkora esélyt látnak arra tényleg, hogy akár emberi fogyasztásra is alkalmas lehet?
Hát ezt akkor fogjuk tudni megmondani, hogyha ezek a laboratórium elemzések megtörténtek. Azt azért el kell mondanom, hogy pusztán csak mustárral nem lakik jól az ember. Tehát azért még valamit a technológián módosítanunk kell, azonban most első lépésként annak örülünk, hogy egyáltalán találtunk egy olyan modell növényt, amely alkalmas arra a célra, hogy megterem, sőt, fenntartható módon lehet termeszteni. Hogyha a technológiát kidolgoztuk, akkor más növényeken is nyilván próbát fogunk tenni.
Mikor és milyen eredményeket várnak, és várhatóan mikor lesznek ezek nyilvánosak?
Valójában az űrbe juttatáson dolgozunk jelen pillanatban is. Ennek a módjáról majd későbbiekben beszámolunk, hogyha sikerrel zárult ez a része a projektnek. Úgy gondolom, hogy jövő év közepe táján már tudunk valamilyen eredményről beszámolni. A növénytermesztéssel kapcsolatos nehéz fémelemzés a növénynek a ehető volta nyilván már hamarabb ki fog derülni. Erre valamikor az első negyed év végén számítunk.
Szigma, a holnap világa.
A Széchenyi István Egyetem közreműködésével magyar műhold vizsgálja az aszályos területeket. Kovács Attila az intézmény biológiai rendszerek és precíziós technológiai tanszékének vezetője hiánypótló kutatásnak nevezte a programot. Az első adatokat jövő év elején továbbítja a kutatóknak az űreszköz. Szabó Gergő interjúja.
A felbocsájtott műhold több műszerrel rendelkezik, amelynek az a célja, hogy a növényzet, illetve a talaj nedvesség állapotát vizsgálja. Előrejelzést tudunk adni, például, hogy egy növénykultúra kezd száradni, szükség van-e az öntözésre a jövőben, illetve, hogy milyen nedvesség állapotok uralkodnak a talajban.
És mire lehet felhasználni ezeket az adatokat, amelyeket ez a műhold szolgáltat?
Végső célunk, amit sajnos ennek a pályázatnak a keretében már nem fogunk tudni megvalósítani, mert ez jövő év első fél évében véget ér, de annak a megalapozása, hogy egy előrejelző rendszert szolgáltasson mondjuk gazdálkodók számára. Tehát egy online felületet, ahol ő nyomon követheti a saját növénykultúráját, saját szántóföldi tábláját, hogy milyen vízforgalommal rendelkezik, szükség, mikor kell öntözni, szükség van-e öntözésre, és ilyen predikciókat tud mondani.
Akkor, ha jól értem, a gazdálkodók munkáját ez jelentősen segítheti, támogathatja ez a rendszer?
Igen, pontosan ez lenne a cél, hogy ő nekik egy előrejelzést nyújtson, mert ez a műhold, ez olyan különleges szenzorokat tartalmaz, nem csak látható fényben, hanem a látható fénytől eltérő hullámhosszú detektorokkal, amelyekkel segítségével speciális indexszámokat lehet képezni, tehát lefotózza a műhold a területet, és ezekből a képekből, a képeknek a matematikai feldolgozásából olyan indexeket képzünk, amelyek utalhatnak a növények szárazságára, amit esetleg szabad szemmel még nem is lehet látni.
Ez a műhold, illetve az ezáltal sugárzott adatok, felvételek bárki számára elérhetők lehetnek? Gondolok itt a gazdálkodókra leginkább.
Hát ugye ez lesz a célunk, hogy mi szeretnénk ezt a pályázatot folytatni, és az lenne a célunk, hogy gazdálkodóknak igen, ez online felületen elérhető legyen.
Mikor lehet erre számítani, hogy elérhetővé válik ez a rendszer?
Hát ez csak a közeljövőben, tehát nem hamarosan, ugyanis a műholdat most nyáron bocsájtották fel. Ennek egy körülbelül egy fél év az az idő, amíg tesztelik, beállítják a különböző szenzorokat, a pályára áll a műhold. Tehát reményeink szerint az első feldolgozható képeket mi jövő év elején kapjuk meg, és akkor tudunk már elkezdeni ezekkel a képekkel dolgozni. Nekünk a Széchenyi István Egyetem Moson-Magyaróvári karán az a feladatunk, hogy a meglévő letelepített szenzoraink adatait összehasonlítsuk ezzel a távérzékelt műholdas adatokkal. Tehát ugye valahogy kalibrálni kell ezt a műhold által készített adatokat, és ezeket földi szenzorokkal, amelyek nekünk itt a Moson-Magyaróvári karon rendelkezésre állnak.
Alapvetően mire számítanak ettől a műholdtól?
Hogy egy pontos előrejelzést tudunk adni a csapadékviszonyokról, illetve a növényzet, illetve a talajnak a nedvesség állapotáról.
Ezáltal nagyban segítheti a gazdálkodók munkáját az asszályos időszakban, mert az elmúlt években ugye ez nagy probléma volt.
Hát igen, mert ők adatot kapnak a saját növényállományukról, hogy már kezd száradni. Tehát ő esetleg még nem is látja, de ezekkel a különleges hullámhosszú képek által készített számok már azt mutatják nekik, hogy már el kellene kezdeni öntözni, vagy valamilyen beavatkozást kell, egyéb beavatkozást végezni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.